protokollum, meg a kivasalt kalap. Egyszer csak a vigyáz kutya elkezd morogni az ajtó felé, aztán szűkölve bújik be az ágy alá. Hát azt a kutyát mi lelte? Mit érez? De a két ajtó be volt csukva, külső deszkajtó is, meg a belső üveges is. A sonkázáshoz nem kell odavilágítás. Valaki volt az ajtó. A külső minden kopogtatás nélkül kinyitódott, aztán a belső is. Egy úr nyomakodott be. Elébb azt tette, hogy az esernyőit kétszer-háromszor kifeszítette, hogy az esővizet lefrecskelje róla. Aztán ugyanannak az esernyőnek a hegyes végével letolta a lábairól a gumifélcipőket, azokat a két ajtó közé egymás mellé sorakoztatta, csak azután mutatta meg magát egész valójában. Sovány vézna fiatalember volt, pergamenfakó ábrázattal, csak az orra volt piros a hidegtől. Szőke bajuszának a szálait meg lehetett volna számlálni, olyan ritkán nőttek. A szakállára is olyan rossz idő járt, hogy azt nem volt érdemes learatni. Az egyik szeme erősen össze volt hunyva, hanem a másikkal annál élesebben látott. Volt rajta két nyári kabát, az alsó hosszabb, mint a felső. Azoknak az oldal zsebeiből nyíltan kivillogva, és körvonalakban tűntek ki mindenféle színű papírosok, kalamáris és tolltartó, lábai nagy cipők, amiknek az orra felfelé volt görbülve, kezein ócska pamutkesztyűk, amiknek az ujjai szét voltak nyílva, kiegészíti a parádét az ütött kopott cilinder kalap a fején, amit eleinte le se szándékoznék venni. Engedelmet kérek, talán nem jó helyen járok? Én egy szegény családhoz vagyok kiküldve, helyszíni szemlét fölvenni valami kaporádám. Öreg nagyon megörült. Áhá, ez az úr, akinek én a lakáson bediktáltam. De nyomban eljött. Jól tetszett találni, én vagyok az a kaporádám, az meg ott a felesége. Milyen jó meleg szobájuk van. Én nem győzöm az irodámban a körmeimet fújni. Március 15-e óta nem fűtenek szabály szerint. Hát kérem, alássan, magyarázgatá Zsuzsa asszony, én egy szegény mosóné vagyok, muszáj tüzet tartanom a vasaláshoz, meg hogy a ruhák jobban száradjanak. Szegény mosóné? De jó mesterség, maga pedig az a kaporádám. Az a szegény kenyér nélkül maradt vasúti váltóőr. De sonka nélkül úgy látszik, hogy nem marad. Aztán magában dörmögte tovább, amíg a kesztyűjét lehúzogatta. Egy egész sonka van előtte. Milyen piroskeblű, barna bőrű szépség. Ha én valaha az életben egy egész sonkával négy szem közt összekerülhettem volna. Zsuzsa asszony vette észre az irigy oldal pillantásokat a sonka felé. Ugyan édes tekintetes úr, ha meg nem vetni, tartson az urammal. Azzal széket tolt az asztalhoz, és tányért tett a tál mellé. Ádám apó súgva mondta az asszonynak. Te asszony, hát még ennek is a halálát akarod? Az is súgva felelt vissza. Hiszen ennek sem lehet szebb halála, mint sonkába belehalni. Az már igaz. A tekintetes úr nem várt másodszori kínálást, odaült az asztalhoz. Zsuzsa asszony aztán előhozta a krányec frányú késes kosarát, és azzal kínálta meg a kedves vendéget. Tessék a tekintetes úrnak ezekből egyet kiválasztani. A sonkához éles kés dukál. Mennyi kés, dünnyögi, szüköl makár. Ez volt a neve a hivatalbelinek. Hámozó kés, disznó ölő kés, csemegés kés, még trancsírozó kés is. Ezeknek a szegényeknek úgy látszik, hogy van mit szeletelni. Azért csak kiválasztott egyet a bicsakok közül, és az nagyon éles lehetett, mert ugyan nagyot szaladt a sonkába. Tekintetes úr nem veté meg a szegény ember kínálását, úgy falt, mint akit nem aggaszt a gondolat, hogy elrontja az étvágyát a mai ebédhez. A Zsuzsa vette észre, hogy az uraság nagyon nézegeti a kezében forgatott bicsakot. Kérem alássan, ezek a szegény késáruló tótlegénynek a portékái. Itt hagyta nálunk, mert ma esős idő van, hát bökréket árul. Hát szegény tótlegény is van? Hát az a kisasszony ott az asztalkánál, az meg egy jámborvarró leány, akinek azt a kis benyílót kiadtuk, hogy könnyebben kifizethessük a házbért. Be van jelentve a kisasszony? Erre az apostrofálásra maga a Lidi kisasszony felelt meg. Tessék a bejelentési bárcám. Makár figyelmesen átolvasta a bárcát. Richtig, gratuli Lídia, varrónő. Hadd lássam az ujjahegyét. Kisasszony odatartá a kezeit. Nincsenek felszurkálva a tűtől. Tetszik látni, hogy finom hímzéssel foglalkozom. Ennél nem tépi a tű a kezet. Az már lehet. Azzal az egyik szemét még jobban lehunta. Ez szólt az elintézett kisasszonynak, vagy azzal tán csak leskelődött. A másikkal annál fürgébben vizsgálta körül a mosókonyha alkatrészeit. Közben folytatta a sonkafogyasztást. Hát abban a kosárban mi van, kérdés Zsuzsa asszonytól. Az meg egy szegény perec sütőnének a jószága. Itt hagyta addig, amíg a másik kosárral el tudja adni, hogy odakinn az esőben meg ne ereszkedjenek a sütemények. Megint egy szegény, akinek tele van a kosar a pereccel, dörmögte a ténsúr. Hát az a nagy rakás hagyma, mire valót? Az meg egy szegény palotai kofáé, aki betette ide addig, amíg apránként eladogatja. Ó, szent illés prófét, akit a holló táplált! Ha én egyszer este egy gereszt fokhagymával megkenem a pirítós kenyeremet, másnap az egész iroda mind rám támad. Hol vetted a fokhagymát? Ha én néha napján egy szép veres hagymához jutok, egy nap csak az illatában gyönyörködöm. Másnap szelem fel. És ezeknek itt több hagymájuk van, mint az egyiptomi fáraónak. Ezek aztán a gazdag szegények. Néni, ott meg egy virágbokrétát látok. Azt meg egy szegény kis virág áruló leány hagyta itt, akit a kisasszony ingyen szívességből hímzésre tanít. Ó, még egy szegény, akinek hull a markából az ibolya gyöngyvirág. Nekem rá se szabad néznem. Ezek meg ibolyákon hevernek. Zsuzsa asszony azt gondolta, hogy az élc volt. Már az igaz? A csicsonka leány két ibolya ágy között alszik. Igaz, hogy a pucérföldön. Gipflájs szólalt meg a szarka a ténsúr széke hátán. Á, madarat is tart az asszonyság, beszélő madarat. Ezzel még pénzt is lehetne keresni. Pszt, mondá erre Pikusz úr. Ez annyira megnyerte a tetszését a ténsúrnak, hogy egy akkora darab sonkával jutalmazta meg a közbeszólót, amit az nyomban nem tudott lenyelni, hanem lerepült vele a földre. Ott pedig elvette tőle az irigy vigyáz, kidugva fejét az ágy alul. Ez csak revans volt. Kutyát is tetszik tartani. És hogy a csodálkozás elérje a tetőpontját, a nyitott pincegádorból felhangzott egy egészséges gyereksivítás. Hé, hát az micsoda, kisgyerek sírás? Lidi kisasszony felugrott a hímző ráma mellől. Fölébredt, szegényke, megyek megitatom. Zsuzsa asszony azt tanácsolá, hogy szénnel ojtott vizet adjon neki. Van a vasalóban faszén. Nem, majd a déli kávémhoz eltett tejből veszek el, az jobb lesz neki. Azzal felvette a teljes ibriket a katlanról, és lesietett fel a pincegádoron. Ungorkodik, szüköl makár gonoszkásan. Hát kicsike is van a háznál, a boldog szegények. Gratulin, Lídia, ich gratulire. Jaj, mit gondol a ténysúr, sietett felvilágosítani Zsuzsa asszony. Ez egy szegény muzsikus cigánynak a porontja, kis árva, akinek tavaly halt meg az anyja. Hát még muzsikus cigányt is tartunk, a zenét is kedveljük, hiszen ezek igen vígéletű szegények. Ó, kérem, nem mi tartjuk azokat? Isten őriz! Szegény öreg zsiga cigány, éppen most ment a két fiával valamerre muzsikálni. Hú-hú, nagy bődben muzsikálni, hiszen ez vallásháborítás. No, szép társaság, egy rakáson mondhatom. De hát veniunk ad fortissimum virum. Hát ez a sonka miféle szegény emberrel szökött meg. Mondja csak meg, érdemes kenyér nélkül maradt vasúti váltőr, kapor Ádám uram. Az érdemes Ádám úr azonban ebből az egész diskulálásból mind nem hallott semmit, mert őtet bizony elnyomta a buzgóság, s aludt szép csendesen a karszéke támlájára, félre nyaklítva a fejét. Mitől nézzen az ember, ez meg itt alszik? Na nem csodálom, hogy a vasúttal elkergették, mikor még az alatt is elalszik, amíg az inkvizíció tart. Hé, Ádám gazda, zabban a lovak! Kiáltásra Ádám a pofőr jött, és nagyon megijedt. Fú, jön a vonat, futok a váltóhoz. És álom rémületében feldöntötte az asztalt, sonkástól együtt. És még azután is azt képzelt egy ideig, hogy a vasútnál van, és valami katasztrofának lett okozója. Júj, nem gázoltál a lokomotív? A sonkát? Nem, én megmentettem, mondám makár, kabátja szárnyával ver vele a port a felkapott sonkáról. Én kapom meg a mentő medáliát. Zsuzsa ez alatt lábra állította az asztalt, s hátba ütögetve az öreget segített annak önmagát megtalálni. Szüköl makár, aztán csülkön markolva a sonkát, odaállítást az asztalra Ádám apó elé. De hát ismeri a tanú ezt a pasa sírt? Igenis ismerem. Hogyan ismerkedett meg vele? Hogy én honnan ismerem ezt az izét? Még a nevét se tudja, ugye? Hát gondoljon ki valami mesét. Egyszer volt egy jótékony tündér, az engedett három kívánságot az öregnek, meg a feleségének. Bár csak leesne a kéményből egy sonka, szólt az öreg. És rögtön ott termett a sonka, csak hogy azt már minden gyerek ismeri. Vagy talán azt, amikor a cigány azzal védte magát, hogy nem ő lopta el a lovat, hanem a ló lopta el őtet. Felmászott a fára, letörött az ága, alatta legelt a ló, ráesett a lóra, a ló elszaladt a cigánya, és így a ló lopta el a cigányt. Kérem, tiltakozik Ádám apó, én becsületes úton jutottam hozzá. Elhiszem. A vasúton utazók szoktak busás borravalókat osztani a váltóőröknek, azért, hogy a nyakukat ki nem törette. Meg ha valami elvész, megtalálják, nagy a jutalom, ha nem kerül meg még nagyobb. A mellékjövedelem abból telik. Uram, nekem sohasem ajándékozott senki semmit, és én nem találtam soha semmit. Akkor hát bizonyosan a házi úr küldte ajándékba a saját neve napjára. Az ilyen nagy lelkűség tarafás Bazilius uramnak kiváló jellemvonása, nem? Szegény kapor Ádámot ezek a csúfondáros szurkálódások egészen megfosztották attól a kis házi eszétől is, amivel egyébként rendelkezett. Azonban közben jött a Lidi kisasszony. A pincéből került elő, egészen derült volt az arca. No, elaludt már a kisgyerek, olyan kedveske volt. Megfogta a két kis kezével a bögrének a fülét, addig el se eresztette, amíg egy csepp tejecske volt benne, mind megitta, aztán rögtön elaludt. Mutatta az üres bögrét makár úrnak. Ti is, Rott, ez kihozta a sodrából. De édes kisasszony, nem lehet engem tévútra vezetni valami cigány gyerekekkel, akik tejet isznak. Itt most az a hivatalosan konstatálandó kérdés, hogy mi módon került egy egész nagy kassai sonka egy olyan embernek az asztalára, aki éppen ma szegénységi bizonyítványért folyamodott az előjárósághoz. Ez szimulálása az ínségnek. Ez visszaélés a szegénység látszatával, s mint ilyen szigorú megfenyítés alá vonandó. A Lidi kisasszony igen jól tudta adni a könnyelmű grizettet. Ó, hát ugyan, érdemes ezért ekkora inkvizíciót tartani? Hát ezt a sonkát nekem hozta ajándékba valaki. Erre a szóra még a másik szeme is felnyílt makár úrnak. Há, valaki. Az a bizonyos valaki. Lidi kisasszony durcás negéddel vonogatá vállait. No hát az a bizonyos valaki, kinek mi köze hozzá? Azzal elkezdett danolni. Az én csizmám csikorgós, csikorgós. Mostan vette a csikós, a csikós. Spajkosan táncolgatva ment vissza a hímző asztalához. Tekintetes urat meg csak ette a méreg. Most már otthon vagyunk, tehát valaki. Bizonyos valaki. Tudtam előre. Csak ezt akartam kitudni. Magukkal semmi bajom többé. No, ebből a csávából szerencsésen kiszabadultunk, súgá Zsuzsa asszony Ádámapónak. Az öreg azonban felgerjedt. De nem, én azt nem fogadom el. Ez hazugság. Én nem engedem, hogy az én javamért más szegény legyen eláztatva. Én megmondom az igazat. Az Istenért a Jánost fogod galibába keverni, suttogá Zsuzsa asszony. Inkább a Jánost, mint a Lidit. Ha férfi becsületén folt esik, lemoshatja. De ha a leány becsületét bemocskolják, azt nem lehet a tisztítóba küldeni. Én kimondom, hogy ezt a sonkát a János hozta. Tincs úrnak ez nem volt elég felvilágosítás. János, János, hisz annyi van a világon. Aranyszájú Szent Jánostól kezdve Paprika Jancsig minden ember János. Még a birka is János lesz, ha a Bojtorján közé megy. Nincs annak másik neve? Zsuzsa asszony befogta a tenyerével Ádám apónak a száját, hogy ki ne mondhassa, de bizaz kiszabadította a beszélőkét, és oda kiáltá. A Pacal János! A Pacal János! A konstábler! Ekkor aztán Zsuzsa asszony is megadta magát, és elkezdte magyarázni a helyi viszonyokat és összeköttetéseket. Igenis, itt van nálunk az Absteig kvartéja. Mikor fráj napja van, ide jön magát kialudni, ott a padlásszobában. Le kell hívni, törvény nevében. A Lidi kisasszony ez alatt egyre trallázta a megkezdett nótát, előre-hátra táncolva a konyhában, és amíg a két öreg meg a ténsúr patvarkodtak egymással, az alatt fogta a Makár úr gyűrödött cilinderét, meg a Zsuzsa asszony vasalóját, s bevitte magával a hálókamrájába. Hé, János úr, konstábler úr, kiállt a Zsuzsa asszony. Tessék csak lejönni. A János csak onnan a padlásról kiáltott vissza. Köszönöm, még nem vagyok szomjas. Csak jöjjön elő. Nem akarják itt magát megitatni. Hanem azért lesz fekete leves. A törvény nevében kiállt a Makár élesre köszörült hangon. Erre a hangra János kidugta a fejét az ajtón, s amint a Makárt meglátta, mindjárt kiment a szeméből az álom. Hű, hisz ez a szüköldi úrnista, ez kutya gyerek. Azzal aztán alálépegetett a hátsón, és odállt Makár elé. Na hát, szolgálatjára állok a diurnista úrnak. Ám bátor ma fráj napon van, és nem tartoznám semmi szolgálatot teljesíteni. Itt csak vizsgálatot teljesítünk, legelőször is feleljen. Önnek a közvetítése által került ide ez a corpus delicti? Pacal János azt vélte, hogy nagyobb respektust fog maga iránt gerjeszteni, ha sejtetni engedi, hogy latin iskolákat végzett. Először is. Nem corpus delicti, hanem corpus porci. Minthogy a János nevetett, a két öreg is együtt nevetett vele. Ezáltal a ténysuraság komoly megintését vonták magukra. Figyelmeztetem a hallgatóságot, hogy tartózkodjék a nevetéstől, mert különben kiürítetem a karzatot. Ő pedig feleljen a kérdésre minden tergiverzáció nélkül. No hát én hoztam ide. És hogyan jutott hozzá? Figyelmeztetem az inkvizítust, hogy ha azt találja felen, hogy pénzen vette, én rögtön felkeresem az illető boltost, és vallomást deponáltatok vele. Szükség esetén konfrontálom, tehát mondjon igazat. Hát mondok igazat. A nagyságos fizikus úr parancsolatjára egy szállítmány füstölt húsféle, trikónyavajában levén gyanús, Dunába dobatásra ítéltetett, abból maradt meg ez a sonka. Makár úr-e vallomásra a falnak esett ilyettében. Micsoda? Ez a sonka trihin is volt, s önök ezzel engem agyon traktáltak? Gyilkosság, merénylet, oda vagyok, meghalok. És azzal elkezdett ugrálni, toporzékolni, gyomrát szorítva két kezével kétségbe volt esve. Ádám apó komolyan megszánta a szegény embert, átölelte magához szorítá, vigasztalta. Nyugodjék meg benne, édes jó uram, lássa, én is bőven bevettem-e halálos méregből, de hát jól esett, együtt halunk meg, s nagyon szép halálunk lesz. De én nem akarok meghalni. Most várom kineveztetésemet fizetéses segédfogalmazóságra. Adjatok gyorsan ellenmérget. Mi az, kérem, szorgoskodik Zsuzsasszony. Veresbort, erőset. A trihint egyedül a tannin öli meg, ha hirtelen kapják. Ó, de nagy szerencse, hogy éppen kéznél van ez az ellenméreg, hálálkodik Zsuzsasszony, és elővette a szekrénybe gondosan elzárt palackot. Makár urat a képzelődés egész a halál révére vitte. Ott érezte dúlni a zsigereiben a górcsövi szörnyetegeket. Már érezte a nyakán azt a támadó viszketeget, ami addig növekszik, amíg az embert megöli. Jaj, hogy csípnek, jaj, hogy marnak. Tessék, tessék, mondá Zsuzsasszony, tele pohárral nyújtva neki az ellenmérget. Makár úr mohon benyakalta az orvosságot. Na, ez jót tett, mindjárt jobban érzem magam. Kezdenek el csillapulni. Már nem csiklondozzák a nyakamat. Tessék még! Arra elvette az egész palackot, és abból húzott egy nagyot. Az alatt Ádám apó félrehúzta a János konstáblert. De ugyan mondja meg, konstábler úr, miért nem mondta meg az igazat, hogy ajándékba kapta a sonkát? Hát maga honnan tudja azt, hogy én ajándékba kaptam? Most súgta meg az asszony, hogy nem igaz az egész szörnyetegről való história. Engem akartak rászedni vele. A przepiorka hentes adta ajándékba. Na, itt van. Így bízon az ember valami titkot az asszonyra. Olyan az asszony, mint a mázatlan kancsó. Minden keresztül szivárog rajta. Hát azért nem mondtam meg az igazat, mert azért az egyikért, ha feladnak érte, legfeljebb egy napra dunklit kapok, kis baj. De az ajándék elfogadásáért fegyelmi vizsgálat következik, az nagy baj. Azt sem tudtam. Ez alatt Makár úr kifújta az ijegységet. Érezte, hogy a profilaktikus szer használt utólagosan, mint antidótum is. Ez hatalmas dózis volt. Kár, hogy több ilyen nyavaját fel nem találtak a doktorok, aminek ilyen jó az orvossága. Aztán körültekinté az orvosságos üveget, meglepte annak külseje. Á, ide nézzen az ember! Palackos bor, aranyos etikettel, extra feiner, Adlerberger Austich. Hát ilyen az ember. Ez a makár nem, hogy hálát adott volna a mai nap védszentjének, Szent Baziliusznak, hogy őt a legközelebbi nagy veszedelemből kiszabadította, újra beleesett az előbbi bűnbe. Fele barátjának az üldözésébe. Pedig megmondja a Szentírás, hogy ne legyetek fölöttébb igazságosak, meg hogy aki az őzet megüldözi az erdőn, az oroszlánra bukkan.